Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket. Szólj hozzánk igédben, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek az oltár előtti felolvasásra rendelt igét. Ezt megírva találjuk János evangéliumában a 6. fejezetben az 1. verstől a 15. versig. Így szól. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Üves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kegyelem néktek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassák meg most a testvérek az ige hirdetés alapigéjét. Ezt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 7. fejezetben a 22-től a 25. versig. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Életünket szüntelenül kettősségben éljük. Azt szokták mondani, minden éremnek két oldala van, vagy fény nélkül nincsen árnyék. Jó és rossz van a világban, félig üres vagy félig teli a pohár, áldás vagy átok, kegyelem vagy megtorlás, és lehetne a sort még a végtelenségig folytatni. Mindkét oldal jelen van az életünkben, mindkettőt érezzük körülöttünk és önmagunkban. A kérdés csak az, hogy melyik oldal a hangsúlyos, melyik oldalnak adunk igazán hangot. Most, hogy nem lehet a templomban, gyülekezeti teremben istentiszteleten részt venni, most, hogy nem találkozhatunk egymással, mint gyülekezetünk tagjai, magával ragadhat bennünket a hiányérzet. Megfosztva érezhetjük magunkat ettől a lehetőségtől. Ugyanakkor azt is észre kell vennünk, hogy hatalmas lehetőséget is kaptunk, hiszen most nem kell elkészülni időre, útnak indulni, igyekezni, hogy még a kezdésre odaérjünk. Nem kötik le figyelmünket a körülöttünk lévő tárgyak rendezettsége vagy rendezetlensége, a fűtés automata be- és kikapcsolása, a túl meleg vagy túl hideg hőérzet, az oltáron a virág változása, a körülöttünk lévő emberek természetes vagy nem annyira természetes zöreje. Most leülhetünk a magunk megszokott környezetében, ahol még inkább lehetőségünk adódik arra, hogy figyeljünk, elmélyedjünk az Úr igéjében. Áldás az, hogy Isten igéje határok nélküli. Nincsen helyhez és időhöz kötve, mert az Úr megtalálható, ő megtalál minket bárhol is legyünk. Természetünk szerint azonban nem mindig sikerül a dolgok jó oldalát észrevenni, sőt, legtöbbször nem büszkélkedhetünk ezzel. Hiszen a napba nézni nem tudunk, mert olyan erős a fénye, de a sötét beszippant. Valahogy úgy, ahogyan az univerzumban tátongó, rejtélyes fekete lyuk is, a feltételezések szerint beszippant. Vagy amikor figyelmeztetjük egymást, hogy ne ülj a szikla szélére, a rámpára, mert leesel. Mert a mélység magával ragad, beleszédülhetünk, elveszítjük egyensúlyunk. Ugyanez persze nem történik meg egy széken ülve, még akkor sem, ha valakinek nem ér le a lába, vagy egy magasabb dombon ülve sem történik meg. De egy nagy mélység előtt, egy magas sziklán ülve megtörténhet. Ilyen a mi lelki életünk. Erről beszél Pál apostol, amikor ezt a kettősséget említi az életében. Önmagán azt veszi észre, hogy hiába küzd a sötétség a bűn ellen, hiába tudja, merre van a világosság, merre felé kellene tartania, a sötétség beszippantja. Azt teszi, amit nem akar, úgy érez, ahogy nem akar érezni, arra irányulnak a gondolatai, amifelé nem akarja, hogy irányuljanak, annak ellenére, hogy tudja, mi lenne a helyes, mit kellene tennie, hogyan kellene éreznie, merre kellene a gondolatait irányítani. Mert Isten akarata egészen világos, egyértelmű a számára. Nem mi is ilyenek vagyunk, mai keresztények. Legfőképpen a mostani bizonytalan és kétségbejtő helyzetben. Bennünket is be akar szippantani a sötét. Magával ragad a félelem, tetteinket a bizonytalanság érzet, rettegés, a haláltól való félelem határozza meg. Én nyomorult ember, kiált fel az apostol. Igen, ebben a helyzetben, ezek között az érzések között az ember igazán nyomorultnak és elveszettnek érzi magát. Ettől a helyzettől pedig leginkább menekülnénk, szabadulnánk, de épp ez a menekvéstől való megfosztottság mondatja ki Pállal, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ki szabadít meg ebből a reményvesztett, kétségbe esett lelkületből, mintha nem lenne menekvés? Pedig tudjuk, értelmünkkel egészen világosan felfogtuk az idők folyamán, hogy élő Istenünk van, aki mindeddig megsegített bennünket. Mindenkinek tapasztalata lehet ez, aki az élete során Istenbe vetette bizalmát. Közös tapasztalatunk ez évezredek óta, az ószövetségi ember óta, Pál apostolon keresztül, minden keresztényjel együtt. Mindeddig megsegített minket az Úr. Pál sem marad meg nyomorúsága felismerésénél, hanem hálát ad Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak, aki megadja a szabadulást, aki kimenekít ebből a reményvesztettségből és kétségbeesésből. Mert a test, ami húsvér emberi létünk, a bűnre sarkal, Isten ellen lázít, bizalmatlanságot és kétségbeesést szül. De a közöttünk lévő élő Úr az ő keresztjére irányítja a tekintetünk és a szívünk. Az ő áldozatára, melyet értünk végzett. Így szeret bennünket Isten. Ebben a szeretetben lelhetjük meg lelki békénket. Azt a békét, amelyet nem e világ és saját életünk rendezett viszonyai adnak, hanem amelynek alapjáról így beszél a Zsoltáros, abban a Zsoltárban, melyet mi evangélikusok nagyon jól ismerünk. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Sokszor érkezett hozzám ez az ige a 46. Zsoltárból az interneten keresztül, Franciaországból, ahol most az emberek csak engedéllyel, rendőri ellenőrzés alatt mehetnek utcára. Háborgó világról van szó. Megrendült, darabjaira hulló életritmusunk, elképzeléseink a jövőről a semmibe hullanak. Albert Camus a Pestis című könyvében ezt írja, Bernard Hiő orvos szájába adva a szavakat, amikor felismeri, hogy nem csak néhány ember megbetegedéséről van szó, hanem bizony járvány kezdődött. Az emberek már elfelejtettek szerények lenni, és azt gondolják, hogy minden lehetséges a számukra, és feltételezik, hogy a csapások nem történhetnek meg. Folytatják üzleteléseiket, utazásokat készítenek elő, és véleményeket alkotnak. Hogyan is gondolnának a pestisre, amely eltörli a jövőt, a kimozdulási lehetőségeket és a beszélgetéseket? Szabadnak érzik magukat. Ugyanakkor senki nem lesz szabad, amikor eljön a csapás. A világjárvány most bennünket is szerénységre, megállásra kényszerít. Különös ez a bőti idő. Isten most mindannyiunktól kikényszeríti a bőjtöt. A megvonását azoknak a dolgoknak, melyeket annyira természetesnek vettünk az életünkben. Kikényszeríti a hozzáfordulást is, hogy újra rátaláljunk, hogy újra megtaláljuk a helyes utat, lelki békénket, egyensúlyunkat. Mintha ezt a felülírhatatlan, megtalált, Istentől ajándékba kapott mennyei békességet hirdetné az élő világ is. Teljesen függetlenül a mi összeomlott emberi életünktől, melyet újra kell terveznünk. Az interneten terjednek a jó hírek is. Kitisztul a levegő, felfrissülnek a vizek, az élővilág, a növények, az állatok éledeznek, kezdenek nyüzsögni ebben a megtisztult környezetben. Kimegyek a kertbe, és látom, hogyan kezdenek nyílni a narciszok. A fákon hogy hajtanak ki a rügyek. A madarak hangosan csicseregnek, a kertbe betévedő macskák terpeszkednek a napfényen. Csupa derű, örömre indító látvány. Böjt negyedik vasárnapja van, létáre, ami azt jelenti, örülj, örüljetek. Örüljetek, Jeruzsálem, jöjjetek, akik szeretitek, és szívből újongjatok, akik gyászoltok, lejjetek vigaszra benne. Ézsaiás próféta örömre szólítja fel Isten népét a bajban. Mert van hová menekülni, van hol vigaszra, bátorításra lelni. Isten ezt kínálja fel nekünk ezen a vasárnapon is. Az 5000 ember csodálatos megvendégelését átélhetjük, megvalósíthatjuk mi is. Hiszen most családok összezárva, a hétköznapok apró figyelméből most sokkal többet adhatnak egymásnak. A talán hetente megvalósítandó telefonhívásból most talán jut minden napra. Talán most több idő jut azokért is imádkozni, akiket egyébként nem veszünk észre, akik nem dolgozhatnak otthon, akiknek emberek között végzett munkája elengedhetetlen a jelen helyzetben is, sőt, még inkább embert próbáló a számukra. Ha nincs időm imádkozni, Isten igéjét tanulmányozni kijelentések, most átválthatnak arra, hogy sokkal több időt szánunk a legfontosabbra, az egy szükségesre, ahogy Jézus Krisztus mondja. Most sokkal több időt szánhatunk magunkra is, a magunkba fordulásra, a nagy találkozásokra magával az élő Úrral. Most megtapasztalhatjuk azt a másféle szabadságot, amelyet nem a fizikai korlátok átlépése jelent, hanem azt lelkünkben átélt szabadságot tapasztalhatjuk meg, melyet Isten kegyelemmel teljes jelenléte jelent. Isten maga a fény, az árnyék és sötét nélküli világosság. Hagyjuk, hogy ő világítson be sötét, borulátó gondolatainkba. Hadd álljon itt végezetül egy orvos bizonyságtétele Lombardiából. Soha a legsötétebb rémálmomban sem gondoltam, hogy valaha látni és megélni fogom ezt, ami 3 hete történik itt nálunk a kórházban. Ez a szörnyűség egyre duzzad, és egyre megállíthatatlanabb. Az elején csak páran jöttek, aztán százával. És most nem is orvosok vagyunk, hanem szelektálók. El kell döntsük, hogy ki éljen és ki menjen haza meghalni. Pedig ezek az emberek becsületesen fizették az adókat Olaszországnak. Most 2 hete én és kollégáim ateisták voltunk. Ez volt a normális, hisz mi a tudományban hittünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig kiiktatja Isten jelenlétét. Mindig kinevettem a szüleimet, mert templomba jártak. 9 napja, hogy egy 75 éves pásztor került be hozzánk komoly légzési problémákkal. Volt nála egy biblia, és ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikailag is ki voltunk merülve, és el voltunk keseredve, mikor időnk volt, leültünk és hallgattuk. Most be kell ismerjük, mint emberek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni. Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve, 2 társunk meghalt, és a többiek is alig állnak a lábukon. Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, és szükségünk van Istenre. Elkezdtünk imádkozni, amikor csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk. Őt kérjük, segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket. Tegnap meghalt a 75 éves pásztor, és mint soha eddig, pedig 120 halottunk volt az utolsó 3 hét alatt, mindannyian kikészültünk. Mert az öreg pásztor, amíg velünk volt, sikerült egy olyan békét hozzon, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk. A pásztor elment az Úrhoz, nem sokára mi is követjük. 6 napja nem voltam otthon, nem tudom, mikor ettem utoljára, és rájöttem, milyen haszontalan voltam itt a földön. Felszeretném ajánlani a segítségemet másoknak az utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése, halála. Via Gianni Giardinelli, via Julian Urba. Az Úr békessége, mely minden értelmet felülharad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te mindent javunkra cselekszel, hogy a Te irgalmas kezedben van minden hatalom. Te látod a mi törékeny, bűnös életünket, hogy nem tudunk benned feltétel nélkül bízni. Kérünk, szállj meg minket, oszlass el bennünk minden kétséget és félelmet, hogy ebben a nehéz időszakban beléd tudjunk kapaszkodni. Adj nekünk igaz megtérést, fékezd meg a járvány terjedését, adj gyógyulást a betegeknek, erőt az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, rendőröknek, mindenkinek, akinek el kell mennie hazúrról, hogy munkálkodjon a világért. Könyörgünk hazánkért, az egész világért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, amikor a te nevedben így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.